Kedves testvéreim, a Szent Misét a következő könyörgéssel nyitottuk meg. Mindenható Istenünk, segíts, hogy törvényedet mindenkor szem előtt tartsuk, akaratot pedig szóval és tettel meg is valósítsuk. Milyen érdekes. Törvényedet szem előtt tartsuk, akaratodat megtegyük. Hát nem ugyanez. A törvényét megtenni, annyi, mint az akaratát megtenni. Hát akkor cseréljük fel ezt a könyörgést, és mondjuk azt, hogy add Uram, hogy megtegyük a te akaratodat, amen. Azért mondom, mert nem régen történt, hogy egy plébános azt mondta a híveknek, hogy már nem győzöm kiigazítani a mise könyvet. Micsoda? Az elmúlt 50 évben magában az egyházban is egyeseket, egy kicsit mindnyájunkat, az a hisztérikus változtatási roham szállt meg, ami a civil életben is van, elterelni a múltat. Ezzel szemben jogosan léptek fel, ám akik őrizték külsőleg a hagyományt, azoknál is előfordult beteges dolog. Nem az értelmét őrizték, hanem csak a szöveget. Kedves testvérek, mind a kettő beteges pszichéről árulkodik. Aki mindig mindent változtatni akar, mondják a pszichológusok, az hisztérikus alkat. Úgy látszik, a 20. század második fele hisztérikus volt. Azt hitte, hogyha mindig mindent változtatunk, akkor izgalmas lesz az élet. Ugyanúgy az is betegség, hogyha soha semmit ne változtassunk, nem érti, hogy miért van az, de tessék ezt így mondani, mert így szoktuk mondani, pont. Erre meg azt mondja a pszichológia, hogy ez meg autista jellem. Betegség. Ugye szegény autisták vannak úgy, hogy az útvonalat, a napi rendet, semmit nem szabad megváltoztatni, mert összezavarodik. Hát, kedves testvérek, sok ilyen lelki autista is volt, és ezek összecsaptak. És belevonták a híveket is. Pedig Szent II. János pápa mondta, hogy vége az újítgatásoknak. És ebből ellenségeskedés is lett. Hát erre érdemes odafigyelni. Mert tulajdonképpen mi okozta itt az ellenségeskedést? Addig, hogy egyik se gondolt bele, hogy mit mond az a régi forma, mit üzen az a régi egyházi szokás, mivel nem értették, lecserélték, a másikok lehet, hogy szintén nem értették, de azt mondták, hogy ne cseréljétek le. Hát ez utóbbinak volt egyfajta előnye, mert ha nem cseréltük le, akkor még mindig belegondolhatunk, hogy mit jelent. Például az, hogy a keresztnek kell középen lenni az oltáron. Sehol nincs előírva, csak egy divat, hogy félre kereszt, középen a pap. Micsoda klerikalizmus ez? És hogy akár merre fordul a pap, mondja Benedek pápa, a kereszt felé kell fordulnia. Mert amikor imádkozik a pap, és azt mondja, Urunk Istenünk, akkor nem ti vagytok az Isten, tehát nem felétek kell mondani, hanem veletek együtt a kereszt felé. Igen, testvérek, hát ebből is kiderül az, hogy nagyon sok úgynevezett ellenségeskedés családba is minden. Azért van, mert nem végezzük el ezt a szellemi munkát, hogy mit is jelent valami, amit meg akarunk változtatni, vagy amihez ragaszkodni akarunk. A szellemi erő kifejtéstől retteg az ember. Magam is észreveszem. Kedves testvérek, néha inkább kimennék kapálni a kertbe, mint előkészülni egy predikációra. Nehéz. Nagyon nagy munka. Inkább mindent megtesz előtte az ember, csak azt ne. Hogy szembenézzen a valósággal. És ez nagyon sokszor szembeállít embereket. Na most, kedves testvérek, ha beletekintünk, hogy mindig szemünk előtt tartsuk parancsaidat, parancsodat, a 10 parancsolatot, Jézus összefoglalta a szeretet parancsát, és megtegyük a te akaratodat, ez két külön dolog. Mert például parancs az, hogy ne lopj. De benne vagyok egy helyzetbe. Halálosan éhes vagyok, meg fogok halni, ha nem iszom vagy nem eszem. És most ott van valakinek a kártya, amivel nem nyugodtan megeltek egy almát. Nem loptam. Persze, vigyázzunk, hogy egyiket se játsszuk ki a másikkal. Tehát azért az Úr törvénye az érvényben van. Viszont van egy helyzet is. Itt is megint ez a két tábor áll szembe. Hogy ne lopj, tehát aki elvette ezt az almát a másik kertjében, lopott kéz gyónja meg. Nem egészen így van. A másik viszont azt mondja, a szituációs etika, hát ha az Úristen tudná, hogy mi mibe keveredtünk bele, második, harmadik házasság, stb., na akkor ezt már nem is tartaná bűnnek. Hát álljon meg a menet. Vesszük észre, hogy micsoda mélység van itt. Szent Ferenc atyánk betartotta, be akarta tartani mindig az Úr törvényét, az Úr parancsait. Mégis, amikor fiatalon keres, hogy mi legyen az életem célja, mert látja azt, hogy a gazdagság, amelyre az apja ment, nem ad boldogságot. Hogy a városállamok harcolnak egymással, ő is beleesett, rabságba is esett, szenvedett. Olyan betegséget kapott, alig tudott meggyógyulni, és mindennek elveszett az íze. Na most mit csináljak? És bemegy a Szent Dámjáni templomba, ott van ez a gyönyörű feszület, és azt imádkozza, hogy fölséges és dicsőséges Isten, világosíts meg szívem homályait, adj nekem igaz hitet, biztos reményt, tiszta szeretetet, érzéket és értelme, hogy megtegyem a te szent akaratodat. Mit akarsz, Uram? Hát a 10 parancs érvényben van, de a mi életünk megy. Mit akar holnap hétfőn abban a helyzetben bekerülök? Mutasd meg, mit akarsz. És az Úr megszólal a keresztel. Francesco, nem látod, hogy az egyházam roskadozik? Építs föl. Megvan az általános parancs Szent Pál által, hogy mindenki építse az egyházat, ne rombolja. Ez a parancs. Most megtudja a rá vonatkozó akaratodat, menj és építs föl. Mit? A szellemi egyházat, vagy ezt a kis tégla egyházat? Hát téglákat kordul, és restaurálni kezd. És lassan majd megérti. Ez is jó, hogy megtette, azóta is állnak ezek a kis templomok. De közben rájön, hogy az egyházban vannak bajok. Akkor én most csináljuk egy reformot? Alapítsak egy új egyházat? Mert annyi a bűnös pap meg a hívek? Ez olyan, mint aki úgy akarja megoldani a házassági problémát, hogy ott hagyja a házasságát. Hát akkor nem azt oldotta meg. És csak egy egyház van. És Ferenc rájött, hogy én akarom a többieket megtéríteni. Én is bűnös vagyok. És megtért. De hogyan? Micsoda ember lett? Milyen vidám felszabadult, és az egész egyház megújult vele. Ime testvérek, sokat lehetne erről beszélni, hogy megvan a törvény, a 10 parancsolat, amelyet Jézus összefoglalt a szeretet parancsába, ugyanakkor az Isten akarata az mindig egy helyzetben valósul meg. Kedves testvérek, most érkeztünk az evangéliumhoz, szeressétek ellenségeiteket. Hát az elsősorban úgy értjük meg, hogyha az Úr Jézus helyzetét vesszük figyelembe. Ő nem egy hittanórát tartott, lapozott, hogy na, apostolok, mi van mára feladva? Na, az ellenség szeretet. Na, mondjunk valamit róla. Azért beszél Jézus az ellenség szeretetről, Mert észrevette, hogy meg akarják ölni. És most hogy oldja ezt meg? Hogy gyűlölik. Hogy keresztséget készítettek. Egyszer csak ellenségei lettek Jézusnak. Jaj, testvérek, de nehéz ma hirdetni az evangéliumot. De nehéz igazán prédikálni. Nem nyavajgásból mondom ezt, de nagyon nehéz. Miért? Mert az evangéliumhoz nem is érünk, és már össze vagyunk zavarva. Hiszen mindenki azt mondja, nem egy pszichológus, politikus, stb., hogy nincs ellenség, hanem ellenség képünk van. Aztán tulajdonképpen nincs összeesküvés, hanem összeesküvés elmélet van. Értitek? Tehát, hogyha egy pap bátran kimondja, hogy most baj van Európában, vagy egy politikus, bárki, na, eznek ellenségképe van, üldözési mániája van, meg összeesküvés elmélete van. Nem igaz. Jézus is tudja, hogy van ellensége, és észreveszi, hogy összeesküvés van, be van építve Júdás. Vigyázzunk! Megint mit kevert össze a modern közüzlés, testvérek? A Szent Mise vasárnap olyan, hogy nem csak vallás és hitbeli megújulás, hanem agymosás. Jézus az ő igaz tanításával és szent vérével átmossa az eszünket, akkor legyünk szívesek ezzel az ő vérével megtisztított értelemmel gondolkodjunk majd. Mert mi van itt? Összekeveri a beteges ellenségképet, az üldözési mániába szenvedő beteget, a valóságos ellenségképpel. Milliószor találkoztam már ilyennel, nagyon nehéz velük bánni. Atya, megint elköltözök, mert ahány lakásomban voltam, a szomszéd mindig belevezíti az elektromos áramot a kilincsembe. Lehallgatót épít be a konyhámba. Mérget fúj be a levegőbe. Na hát tudod itt, hogy itt ez beteg. Ez ellenségkép. Bocsánat, Jézusnak nem ellenségképe volt, hanem ellensége. És az is micsoda ördögi dolog, hogy szervezkedik a gonoszság, minket pedig arra int, hogy ne legyen összeesküvés képed. Nem, le kell leplezni az összeesküvést. Az Úr Jézusról prédikálni, az ő tanítását, még a bokájáig se érünk föl Krisztusnak. Az Úr Jézus tudja, hogy vannak ellenségek, és hogyan állsz velük szembe? Figyelmezteti őket, hogy meg ne tegyék azt, amire készülnek. Jámbor keresztény évek, erre nem figyelünk oda. Elmondja a szőlőről, szőlő munkásokra példabeszédet, és üzen ezzel a zsidó vezetőknek, a Sanhedrinnek, meg a főpapnak. Egy embernek szőlője volt, a szőlő az Izrael, a gazda az Isten. Beérett a termés, és küldte mindig, hogy szedjék be a termést, és adják le neki, és minden küldöttet, prófétát megölte. Utoljára fiát küldte, Jézust. Szóval itt az örökös öljük meg, még lesz az öröksége. Vigyázzatok, mert Isten haragját vonjátok magatoknak. Meg ne merjetek ölni. Ez valahogy kimarad a keresztény igehirdetésből. Hát vigyázzunk. Ez nem azt jelenti, hogy oda tartja a másik orszáját, akkor, amikor már ostorozzák. Aztán ezeket ellenségnek is tudja. Meg is fenyegeti őket. Isten haragját, vagyis a kározatot vonják magukra. Ugyanakkor, na most jön a nagy lecke, nem engedi magát bezárni ebbe az ellenséges viszonyba. Tehát, hogyha ők így viszonyulnak, akkor majd én is. Tehát, akkor én is gonosz leszek. Én is oda vágok nekik. Én is szervezkedek. Megvan ennek egy bizonyos jogossága, hogy megvédem a családomat például, megvédem az országomat, stb. De csak akkor, hogyha nem marad ki az igazi jézusi tanítás. Az Úr Jézus nem az érdekli csupán, hogy nekem ez fáj, hanem hogy mi lesz velük. És akkor ebből a helyzetből kitör, atyám. Hát neked ők is gyermekeid. Atyám, bocsáss meg nekik. Kitörni a jelen szituációból, és imádkozni értük. Akarni a megtérésüket. És közben használja mindazt, ami meg van engedve. A főpapok előtt érve nem bunyászkodik meg. Mit tanítottál, Názáreti? Milyen öntudattal mondja? Miért kérdeztek? Én nyilvánosan beszéltem. A zsinagógában kérdeztétek meg, akik hallgattak. Egy porosló arcul üti. Ez a szolga lelkű szolga. Ha igazat mondtam, akkor miért ütsz? Ha nem mondtam igazat, bizonyítsd be. Vagyis visszaküldi a szolgát a saját belső világához. Mi indított téged arra, hogy pofon vágj? Tehát meg akarja menteni a poroslót. Pilátussal hosszan beszél. Szegény Pilátus meg akarja menteni. Hát az igazságot kereste, jogász vagy. Mindenkit az utolsó percig meg akar menteni. Miért? És ezt nem hagyhatjuk ki egyetlen elmékedésből sem, mert a názáreti Jézus az atyától jött, Isten belső mélységeiből. Ott nincs ellenség. Nincs ütés és visszaütés. Tehát Jézus abból a világból hozza el az igazi szeretetet, amely győzni fog, föltámadt el, győzött. És van egy nagyon lényeges mondat, így lesztek fiai mennyei atyátoknak, vagyis, nagyon fontos, a fia az apjának azt mondja, hogy leszármazottja, örökölt. Jézus az örökké való fiú. Azért jött, hogy benne mi is az atyának rokonai lehetünk, az istenségéből adott nekünk. Igenis, van egy új természetünk, amely azt mondja, ne üss vissza, imádkozz érte, próbáld megmenteni, miközben védekezel, miközben véded a családod, véded az igazságot. Ezért mondja Szent Pál, hogy az első Ádám értető lélek volt, az utolsó Krisztus, az pedig, nem, az első Ádám élő lény volt, az utolsó Krisztus értető. Tehát szent lelket adó. A keresztségben mi kapunk egy olyan isteni természetet, amelyet ha engedünk működni, akkor nem üt vissza. Csak az adamita természetünk, a vadhajtások működnek így. Kedves testvéreim, mikor ezen elmélkedtem, úgy megszégyenültem, meg hálát is adtam jó Istennek, mert nekem nem voltak sose ellenségeim. Nem tudok erről. Hát az nem ellenség, hogy valaki beszólt neked, vagy valami rosszat tett, azt se tudja, hogy mit akar szegény. Ez nem ellenség. Uram Jézus, mi azokat se tudjuk szeretni, akik minket szeretnek. A családba, a közösségbe. Tehát akkor most ránk ez nem vonatkozik, hogyha nincs halálos ellenségünk, aki meg akar ölni, akkor most hazamegyünk, és egész héten semmi teendőnk. Van. Minden emberi szituációt, egy nehézséget a feleségeddel, gyerekeddel, unokáddal, munkatársaddal, főnökkel, úgy intéz, hogy közben nyisd ki az Isten felé. Imádkozz érte. Próbáld úgy nézni, hogy Isten szereti őt akármilyen. Neki meg kell menekülni. Ezért érvelek, ezért védem azt, amit igaznak tartok, ezért figyelek oda, hogy ő mit mond, de minden helyzetet kinyitni Isten felé. Testvérek, lehet, hogy ez naivságnak tűnik, de tapasztalataim vannak. Nehézséged van valakivel, csak az, hogy olyan kellemetlen lesz vele beszélni. Küldd el az őrző angyalodat az ő őrző angyalához. Feloldódik a légkör. Sugallatokba kerültök bele. Tehát minden nehéz szituációt, pici dolgokat is kinyitok az Isten felé. Hallok valakiről rosszat is, nagyon szeretném továbbadni. Nem. Isten felé nyitom ki, és imádkozom érte. Tehát azt a szituációt, amiben vagyok, azt a nehézséget, amivel emberekkel nap mint nap találkozom, kinyitom az Isten felé, aki még a mi ellenségeinket is meg akarja menteni. Természetesen akkor tudja megmenteni, amikor meg akar menekülni. A legszebb esemény Jézus életében, az egyik legszebb. Ott van két rablógyilkos megfeszítve. Az egyik káromolja, ő érte is imádkozik, de a másik hallgatja meg Jézus imád, ki ez a názáreti, aki most is Istennel kapcsolatban van, amikor tetanikus görcsök rángatnak minket, iszonyatos megfeszítve lenni, ki ez a názáreti? Hát ez az Istenhez tartozik, íme kipattan ez a szituáció Isten felé. Azt mondja, Uram, emlékezzél meg rólam, ha országodba jutsz. Még ma velem leszel a paradicsomban, mert már most is ott vagy. Kinyitottad a helyzetedet Isten felé, és én, aki Istentől jöttem, ígérem neked, hogy meg vagy mentve. Amen.